hogy nem lett semmi bajod neked. Mondtam, hogy kötöttem velük egy szerződést, ők nem zongorálnak, én meg nem megyek betörni.
A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 19. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja Idő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Esther ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlock, a magányos nemesasszony személyében. Ezt a titkot a Milady ügyvédje, Mr. Tulkinghorn megpróbálja felhasználni Lady Dedlock ellen. Ezért a nő nem engedheti, hogy az ügyvéd élve jusson haza. Mr. Bucket, a nyomozó, gyorsan felgöngyölíti az ügyet. Rájön az Esther és a Milady közötti kapcsolatra, ezért igyekszik mindent megtudni a lányról.
Mr. Bucket elsősorban Joe-ról kérdezgetett engem. Elmondtam neki, hogyan találtunk rá Jenny házában, ahonnan aztán puszta házára került.
Akkor hát induljunk már is azokhoz a téglaégetőkhöz, Summerson kisasszony. Ott magára szeretném bízni a kérdezősködést, ha vállalja. Minél természetesebb hangot ütünk meg, annál jobb. És a legtermészetesebb hang a maga hangja.
Ahogy megérkeztünk a kunyhóhoz, mivel az ajtaja félig nyitva volt, benyitottam. Csak hárman voltak odament. Reggelinél ültek, a kisgyerek a sarokban aludt az ágyon. Jenny, a halott csecsemő anyja nem volt közöttük. Csak Liszt, a másik nőt ismertem fel. Liz, egész éjszaka utaztam hóban, fagyban, mert egy hölgy után szeretnék tudakozódni.
Aki itt járt, tudja. Arról a hölgyről beszél a kisasszony. Aki tegnap este itt járt.
És ki mondta ezt magának, hogy egyáltalán járt itt valaki?
Egy Mike Jackson nevű ember, aki kék bársony munkás ruhát viselt, dupla soros gyöngyház gombokkal.
Az is inkább törődhetne a maga dolgával. Ez a tudom is én kicsoda.
Nagyon szeretnék beszélni Jennyvel, mert biztosan tudom, hogy elmondana nekem mindent, amit csak tud arról a hölgyről, akit okvetlenül utol kell érnem, aki miatt nagyon-nagyon nyugtalan vagyok. El sem tudják képzelni mennyire. Sokára jön meg Jenny? Hová ment?
Nem nagyon szeretem, ha úri népek járnak a nyakamra a saját házamba. Lenne nagy haddelhat, ha én menegetnék hozzájuk vendégségbe. Nem a kisasszony ellen van panaszom, mint inkább mások ellen. És hajlandó vagyok felelni a kérdésére udvariasságból. Ám bár ki kell jelentenem, hogy sem zaklatni, sem foggatni nem hagyom magam. Hogy sokára jön-e meg Jenny? Sokára. Hogy hová ment? Londonba ment.
Tegnap este ment el?
Igen.
De itthon volt még, amikor az a hölgy jött. És mit mondott neki az a hölgy? És hová ment az a hölgy? Kérem szépen, könyörgök, legyenek szívesek, mondják meg nekem, mert nagy bajban vagyok, és meg kell tudnom.
Igen, itthon volt, amikor a hölgy jött. Hogy mit mondott neki? Hát jó, elmondom. Azt mondta, emlékszik-e még rá, hogy egyszer eljöttem ide arról a kisasszonyról beszélni magával, aki meglátogatta magukat? Emlékszik, hogy milyen szép kis összeget hagytam itt azért a zsebkendőért, ami a kisasszonyé volt? Hát, emlékezett. Na és tessék ide hallgatni. A hölgy úton volt egyes egyedül, akármilyen furcsának is találtuk ezt, és kérdezte, hogy megpihenhet-e ott, ahol a kisasszony ül, vagy egy órára. Megpihenhet, mondtuk. Így is történt. Aztán elment. Lehetett 11:45 után 5 perccel, de lehetett 11:45 után is 5 perccel. Tudom is én, nincs nekünk zsebóránk, hogy tudjuk az időt. Hogy hová ment? Nem tudom. Ő ment jobbra, Jenny meg balra. Az egyikük ment egyenesen Londonba, a másik az ellenkező irányba. Ennyi volt az egész.
És nem sírt az a hölgy?
Ördögöt sírt. Pocsék állapotban volt a cipője is. Pocsék állapotban volt a ruhája is, de nem sírt. Én legalábbis nem láttam.
És amikor elindult innét...
Amikor elindult innét, egyenesen nekivágott az északi országútnak. Kérdezze meg az embereket az országútnál, ha nem hisz nekem. Akkor megtudhatja, hogy így volt-e. Ennyi volt az egész.
Nagyon köszönjük a segítséget. A viszontlátásra.
Viszlát.
Viszlát.
Na hát, Summerson kisasszony, náluk van Lady Dedlock órája. Ez az egy biztos.
Látta?
Annyi, mintha láttam volna. Máskülönben miért beszélt volna 4:12 múlt 5 perc erről, meg 4:1 múlt 5 perc erről, meg hogy neki nincs zsebórája és nem tudhatja az időt. 5 perccel. Nem szokták ők ilyen finoman felaprózni az időt. Legfeljebb fél órákban számolnak. No, tetszik látni, vagy odaadta ő lédisége az óráját, vagy elvették tőle. Azt hiszem inkább, hogy odaadta. De vajon miért adta oda? Vajon mit kapott érte? Lehetséges, hogy ő lédisége felküldte őt Londonba, hogy egy üzenetet vigyen magának, és lehetséges, hogy az ura azért kapta az órát, hogy elengedje őt. Nem elég tiszta így ez a megoldás, de ez is elképzelhető.
El vagyok keseredve. Reméltem, hogy kapunk olyan információt itt, amivel megtalálhatjuk Lady Dedlockot.
Hát, Summerson kisasszony, ne érezze ezt csalódásnak. Ismer engem, ugye? Bucket felügyelő a nevem, és megbízhat bennem. Visszamegyünk, Summerson kisasszony. Egyenesen vissza, mint a nyíl. Ismer engem, ugye? Ne féljen semmitől. A másikat fogom követni.
A másikat? Kicsodát?
Ezt a Jennyt, aki nem volt jelen. Őt fogom követni.
Csak nem hagyja cserben azt, akit keresünk.
Nem hagyom cserben, drágám. De a másikat fogom követni. Mozogjatok már ezekkel a lovakkal, menjen előre egy ember lóháton az előző állomásra, és küldessen onnét is valakit a következő állomásra, hogy mindenütt várjanak bennünket 4 pihent lóval végig Londonig, mindenütt. Ne féljen semmit, kisasszonykám.
Fordultunk a lénre, és ahogy tocsogtunk a latyakos utcán, a toronyórák a 5:30-ot kezdték ütni. Némán és sietősen szedtük a lábunkat, ahogy csak tudtuk a csúszós sárban, amikor egy szembejövő köpenyes férfi megállt előttünk, és lelépett a keskeny járdáról, hogy helyet adjon nekem. Ugyanebben a pillanatban egy meglepett felkiáltást hallottam, és valaki az én nevemet mondta, mégpedig Mr. Woodcourt. Rögtön megismertem a hangját. Nem tévesztettem volna össze senkiével.
Édes jó Summerson kisasszony, hát maga kint jár az utcán ilyen hajnalban és ilyen szörnyű időben?
Drága Mr. Woodcourt!
Hát, tetszik tudni, Mr. Woodcourt, mi most éppen a következő utcába megyünk. Bucket felügyelő vagyok.
Elkísérhetem magukat?
Hogyne, természetesen.
Éppen Richardtól jövök. Nála ültem este 10 óra óta.
Ja Istenem, hát beteg?
Nem, nem beteg igazán, csak nincs egészen jól. Rossz kedvű és bágyat volt. Tudja, hogy mennyire gyötri magát néha. És Aide értem küldetett, természetesen. És amikor hazaértem, ott találtam az üzenetét, és egyenesen átmentem hozzájuk. No hát, Richard aztán hamarosan annyira jobban lett, hogy náluk maradtam, amíg néhány órára jó ízűen el nem aludt.
Mr. Woodcourt, nekünk most dolgunk van itt egy papírkereskedőnél, bizonyos Mr. Snagsby-nél. Ön ismeri esetleg?
Igen, ismerem, felületesen. Egyszer már jártam itt nála. Jöjjenek, itt van rögtön a háza.
Valaki jajgat odabent, jól hallom?
Ne tessék megijedni, kisasszony. Csak Snagsby-ék cselédje. Ugyanis a lány epilepsziás és csúnya rohamai voltak az éjszaka. Nagyon hátráltató körülmény a számomra, mert meg akarok tudni tőle bizonyos dolgokat, úgyhogy okvetlenül magához kell téríteni.
A házból sírás, nyöszörgés hallatszott, halkan messziről. Mr. Bucket a lámpás kis fénykörével világítva magának az utat, odament a kapuhoz és bekopogtatott. másodszor izörgetésére ajtót nyitottak neki, bement, mi pedig kint maradtunk az utcán. De a kis fénykör hamarosan újra megjelent, és vele együtt Mr. Bucket is. Komoly arccal lépett oda hozzánk.
Jöjjön be, Summerson kisasszony, és üljön le a tűz mellé. Mr. Woodcourt, úgy hallom, hogy ön orvos. Legyen szíves, és nézze meg ezt a lányt, hogy mit lehetne vele csinálni, hogyan lehetne magához téríteni. Van nála egy levél, ami okvetlenül kell nekem. A ládájában nincs, úgyhogy szerintem nála kell lennie valahol, de olyan görcsökben fekszik, hogy hozzá sem lehet nyúlni.
Lefelé tessék, Mr. Bucket, erre. Elnézését kérem a kisasszonynak a konyha miatt. Nappalinak szoktuk használni hétköznap. Onnét nyílik Gusti szobája, ahol a szegény lélek fekszik. Nagyon oda van. Ez meg itt a konyha. Bemutatom önöknek a feleségemet.
Tiszteletem!
Jó napot!
Üdvözlöm, asszonyom!
Édesem, függesszük fel az ellenségeskedést csak egy percre legalább, ezen hosszú-hosszú éjszakán, amíg itt van Bucket felügyelő úr, Mr. Woodcourt és a kisasszony.
Hát kérem, Mr. Snagsby, az lesz a legokosabb, ha Mr. Woodcourttal együtt bemegy szépen Gustihoz, és tartja a gyertyát, vagy tartja a lányt, vagy segítkezik valamiben, amire kérik. Jól tudom, hogy milyen szolgálatkész, milyen emberséges, milyen melegen érző szívű a fele barátai iránt. És ha megtalálja nála azt a levelet, legyen olyan jó azonnal ideadni nekem.
Erre tessék, Mr. Woodcourt.
Ne érezze magát feszélyezve, kisasszony, egy csöppet sem, hogy Mrs. Snagsby ilyen barátságtalanul fogadja, mert ő egy nagy tévedésben van. Csupán ez az oka, és mindjárt ő maga is rá fog jönni erre, és nagyon szégyelni fogja magát, mert máskülönben helyes gondolkozású hölgy. Hát legelőször is azt akarom mondani, hogy az egészet maga csinálta.
Hogy érti ezt, Mr. Bucket?
Menjen el, asszonyom, a színházba, és nézze meg az Otellót. Magának való színdarab.
Miért?
Miért? Mert maga is oda fog jutni, ha nem vigyáz magára. A kutyafáját neki, hiszen most is mi alatt itt beszélek, nagyon jól tudom, hogy mi jár az eszében. Még ebben a kisasszonnyal kapcsolatban is itt mi. És mi történt az este? Az este megjelent itt valaki nyomorult állapotban, és maga meglátta őt, asszonyom, hogy a cselédjükkel beszélget, és odaad a lánynak egy írást, amiért nem sajnálnék 100 fontot. Mit csinál ön erre? Elbújik, meglesi őket, aztán ráront a lányra, holott nagyon jól tudja, milyen betegségben szenved, és milyen kicsiség is képes kiváltani szegényből a rohamait. Ráront, olyan váratlanul és olyan dühösen, hogy aztán a lány persze oda van, és nem lehet magához téríteni.
Nem tréfált, komolyan beszélt. A szoba egyszerre forogni kezdett velem, de mindjárt meg is állt. Mr. Woodcourt lépett be, kezébe nyomott Mr. Bucketnek egy papírlapot, és megint kiment.
Nos, Mrs. Snagsby, az egyetlen dolog, amivel jóvá teheti még, ha most magunkra hagy bennünket, hogy négy szem közt beszélhessek a kisasszonnyal. Elég erősnek érzi magát, drágám. Bízik magában?
Tökéletesen.
Kinek az írása ez?
Anyám írása volt. Ceruzával írták, egy gyűrött, szakadozott, átázott papírdarabra, és nekem volt címezve gyámapám házához.
Ha elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy felolvassa, akkor olvassa, kérem. De ügyeljen benne minden szóra.
Két okból jöttem el ide a kunyhóba. Először is azért, hogy még egyszer láthassam az egyetlenemet, ha lehetséges. Csak hogy láthassam, nem azért, hogy beszéljek vele. A másik célom az volt, hogy kijátszhassam az üldözést, és eltűnhessek. Ne kárhoztasd ezt az asszonyt. Csak azért segített nekem, mert a lelkére beszéltem, hogy ez az én egyetlenemnek az érdekében történik. Emlékszel, neki meghalt a kisgyereke. A férfiak beleegyezését megfizettem, de az asszony önként volt a segítségemre.
Jöttem el ide. Ezt akkor írta, amikor ott megpihent. Ez igazolja az én feltevésemet. Igazam volt.
Nagy távolságokat bejártam már. Sok órája kóborlok, és tudom, hogy nem sokára meg kell halnom. Nincs semmi más célom, mint meghalni. Amikor elindultam, rosszabb szándékom volt, de megmenekedtem tőle, hogy még ezzel a bűnnel is tetézzem a többi vétkemet. A fagy, a víz és a kimerültség elég lesz ahhoz, hogy holtan találjanak majd rám, de nem ezek miatt halok meg, ám bár ezektől szenvedek. Így kellett történnie, hogy egyszerre omoljon össze minden körülöttem és bennem, és hogy a rettegés és a lelki furdalás öljön meg.
Bátorság, bátorság! Már csak néhány szó van hátra.
Mindent elkövettem, hogy ne találjanak rám. Hamar elfelejtenek majd, és így nem kell majd ő neki annyira szégyenkeznie miattam. Nincs nálam semmi, amiről felismerhetnének. Ettől az írástól is megválok most. Sokat gondoltam arra a helyre, ahol nyugszom majd, ha el tudok jutni odáig. Isten veled! Bocsáss meg!
Ne csüggedjen el! Ne tartson komisznak, hogyha arra kérem, húzza fel a cipőjét, mihelyt úgy érzi, hogy képes rá, és legyen útra készen.
Megtettem, amire kért. Mindnyájan el voltak foglalva a szegény lányjal. Hallottam Mr. Woodcourt hangját, aki a többieket irányítgatta és beszélt a lányhoz. Végre bejött hozzám Mr. Buckettel együtt, és arra kért, próbáljak én beszélni vele. A szegény lánya földön ült, ahová lefektették. Szegénykém, kegyetlenségnek látszik, hogy most így nyaggatjuk, de annyi minden függ attól a levéltől, higgye el, hogy egy óra alatt sem tudnám elmondani magának.
Én nem akartam rosszat. Nem akartam semmi rosszat.
Tudjuk mi azt jól mindnyájan, de mondja el, könyörgök, hogy miként jutott hozzá.
Elmondom, drága kisasszony. Elmondom úgy, ahogy történt. Elmondom a szintiszta igazságot, kérem.
Hát, hogyan történt?
Elküldtek valamiért az este, tetszik tudni, drága kisasszony. Már egészen sötét volt, későre járt. És amikor visszaérkeztem, egy sáros, csuromvizes szegény asszony állt itt a ház előtt. És nézegette a kaput. Mikor látta, hogy be akarok jönni, utánam szólt. Visszahívott, és megkérdezte, hogy itt lakom-e. Mondtam, hogy itt. Erre aztán azt mondta, hogy nem nagyon ismerős errefelé, és eltévedt. Keres valamilyen helyet, de nem tud oda találni.
Szóval nem tudott oda találni?
Nem tudott. És olyan gyenge, olyan törődött, nyomorúságos volt. Azt kérdezte tőlem, tudom-e, hogy merre van a temető? Melyik temető? Kérdeztem. A szegények temetője, mondta. Az a szegény temető, amely nincs messze innét, és vasrácsos kapuja van.
Folytasd, kérlek!
Ja, Istenem! Ja, Istenem! Mit csináljak? Mit csináljak? Azt a temetőt kérdezte, ahová azt az embert eltemették, aki altatószereket vett be. Akiről mesélt nekünk Mr. Snagsby, mikor hazajött. Szóval azt kérdezte tőlem, el tudnám-e magyarázni neki az utat oda? Mondtam, hogy el, és el is magyaráztam. És ő csak nézett rám olyan szemmel, mint a vak lenne, és folyton tántorgott hátrafelé. Aztán előszedte ezt a levelet. Megmutatta, hogy átvenném-e tőle, és elküldetném-e úgy, hogy a küldöncöt majd ott kifizetik a háznál. Jól van, mondtam, megteszem, ha nincs benne semmi rossz, és ő azt felelte, hogy nincs. Nincs benne semmi rossz. Elvettem tőle, és elbúcsúzott. Azt mondta, Isten áldjon, és elment.
Elment? És?
Igen, arra felé ment, amerre megmutattam neki az utat.
Mr. Woodcourt finoman átvette tőlem a lányt. Mr. Buckett rámadta a köpönyeget, és már kint is voltunk az utcán. Mr. Woodcourt habozni látszott. Ne hagyjon itt most!
Jobb lesz, ha velünk jön, Mr. Woodcourt. Szükség lehet magára, ne lopjuk az időt.
A temető kapuja zárva volt. A lépcsőjén pedig a mindenfelől szivárgó, csepergő nedvesség undok tócsáiban egy asszonyi alak feküdt. Jenny, a halott csecsemő anyja. Előre rohantam, de megállítottak. Mr. Woodcourt arra kért végtelenül komoly hangon, sőt könnyes szemmel, hogy mielőtt oda mennék a földön fekvő alakhoz, hallgassam meg egy percre, amit Mr. Buckett mondani akar.
Summerson kisasszony, gondoljon csak arra, hogy ruhát cseréltek a kunyhóban.
Ruhát cseréltek a kunyhóban.
És az egyikük visszajött Londonba, a másik pedig továbbment. És aki továbbment, az is csak egy darabig ment, a megbeszélésük szerint. Hogy félrevezesse a nyomozást. Aztán keresztül vágott a földeken, és visszament haza.
Ezt is el tudtam ismételni magamban, de halvány fogalmam sem volt arról, hogy mit jelenthetnek. Ott feküdt előttem a lépcsőn a halott kisgyerek anyja. Láttam Mr. Woodcourt arcán az ünnepélyes és részvevő kifejezést, de nem fogtam fel, hogy mit jelent. Láttam, hogy megérinti a másik férfi vállát és visszatartja őt. Láttam, hogy fedetlen fővel áll a csípős hidegben, levette a kalapját valami előtt.
Ő menjen oda?
Jobb, ha ő megy. Hadd érintse legelőször az ő keze. Neki több joga van hozzá, mint nekünk.
Oda léptem a kapuhoz és lehajoltam. Megemeltem a fekvő, súlyos fejét. Felém fordítottam és kisimítottam az arcából a haját. Anyám volt az, kihűlve, holtan.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 19. részt hallották. Esther, Major Melinda. Bucket nyomozó, Khalid Arthur. Liz, Erdély Flóra. Gusti, Fabinyi Luisa. Valamint Odor Kristóf, Kocsis Gergely és Szalai Kriszta. Fordította Ottli Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 20. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndis kontra Jarndis hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndishoz, aki gyámság alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját, Lady Dedlockot. Az asszony egy gyilkosságot szervez ügyvédje ellen, hogy a titok titok maradhasson. Mr. Bucket, a nyomozó, mégis felgöngyölíti az ügyet. Rájön az Eszter és a Milady közti kapcsolatra, ezért Eszterrel együtt nyomoznak az eltűnt asszony után. Amikor végül megtalálják, Eszternek rémes látvány tárul a szeme elé. Lady Dedlock már nincs életben.
Annyi vigasztalásban volt részem, olyan jók voltak hozzám mindnyájan, akik körülvettek, hogy nehéz meghatottság nélkül visszagondolni rá. Beteg lettem, de nem tartott sokáig. A betegségem idején még mindig Londonban voltunk, a lakásunkban, és gyámapám meghívására Mrs. Woodcourt is odaköltözött hozzánk. Amikor gyámapám úgy gondolta, hogy már eléggé megerősödtem és rendbe jöttem ahhoz, hogy a régi szokásunk szerint elbeszélgethessünk, fogtam a kézi munkámat és letelepettem mellé a helyemre.
Isten hozott, Eszter, hát újra itt vagy. El akarom mondani neked, hogy mi a tervem. Úgy gondolom, hogy itt maradunk még egy fél évig, vagy talán még tovább is. Majd meglátjuk. Szóval, letelepszünk itt egy kis időre.
És mi lesz a pusztaházzal?
A pusztaház nagyon messze van Édőtől, drágám. Édőnek pedig nagy szüksége van rád.
Igazán magára val gyámapám, hogy ilyesmire is gondol, és ilyen boldog meglepetés szerez mindkettőnknek.
Nem vagyok én olyan önzetlen szívecském, mint amilyennek szeretnél látni. Amellett szeretnék minél többet és minél gyakrabban hallani Éderről, ha már így eltávolodtunk egymástól szegény Richarddal. És nem csak Éderről, hanem róla is.
Találkozott ma reggel Mr. Woodcourttal, gyámapám?
Minden reggel találkozom Mr. Woodcourttal.
Még mindig ugyanazt mondja Richardról.
Ugyanazt. Arról nem tud, hogy valami testi betegsége lenne a fiúnak, mégis nyugtalankodik miatta. Kéne nyugtalankodna.
Éde az utóbbi időben minden nap meglátogatott bennünket, de előre tudtuk, hogy ez csak addig fog tartani, amíg teljesen fel nem gyógyulok. Jól tudtuk persze, hogy Éde kötelességenek érzi az urával szemben, hogy ritkábban keressen fel bennünket. Gyámapám finom érzékenységével hamar kipuhatolta ezt, és iparkodott a lány tudomására hozni, hogy szerinte is igaza van. Szegény, kedves, szerencsétlen félrevezetett Richard, mikor ébred már fel ebből a rossz álomból?
Egyelőre nem azon az úton van. Minél több baj éri, annál jobban fog neheztelni rám. Mert az ő szemében minden bajnak én vagyok a fő forrása. Na, igen. Most pedig hadd térjek rá Mrs. Woodcourtra. Ő hogy tetszik neked, drágám?
Szeretem őt, és úgy találom, hogy mostanában sokkal kedvesebb, mint az előtt.
Én is úgy találom. Kevesebbet beszél a családfájukról. Nem esik olyan sok szó a Morgan App, hogy is hívják ról. Mindegy, de azért pihenjen csak békében az erdős, völgyes hazájában, jobb, ha nem háborgatjuk annyit. Szóval egyetértünk. Már most szerintem az a legokosabb, ha egyelőre itt tartjuk Mrs. Woodcourtot, ugye?
Igen.
Tudod, éppen az útjába esünk Woodcourtnak, és így akármikor meglátogathatja az anyját, ami kettejük számára kellemes.
Igen, ez így van.
Jól van. Akkor így lesz. Egyhangúan megszavaztuk.
Említette annak idején, kedves jó gyámapám, még amikor Éde távozása előtt egyszer Mr. Woodcourtról beszélgettünk, hogy úgy hiszi, külföldön akar szerencsét próbálni. Beszélt vele azóta erről?
Beszéltem. Elég sokszor.
És ő eldöntötte már, hogy megy?
Inkább azt, hogy nem. Úgy hiszem.
Talán valami más lehetőség nyílt meg előtte.
Hát, igen. Talán. Egy yorkshire-i városkában orvosra van szükség a szegény sorsú betegek részére, és az állást körülbelül egy fél év múlva kell betölteni. Szépen fejlődő virágzó helység, a fekvése is gyönyörű. Folyók, utcák, város is, meg vidék is, gyárak, mezők. Azt hiszem, egy ilyen ember számára való. Úgy értem, olyan ember számára, aki talán magasabbra tör, többre szeretné vinni az átlagnál, de aki végül megelégszik ezzel az átlagos színvonallal. A kiválóbb emberek azt hiszem mind becsvágyóak, de én azt a fajta embert szeretem, aki nyugodt önbizalommal vág neki az útnak, ahelyett, hogy kapkodva igyekezne mindenáron felülemelkedni az átlagon. Woodcourt? Ilyen fajta ember.
És meg fogja kapni azt az állást?
Hát, jós nem vagyok. Biztosan nem mondhatom. Woodcourtnak nagy a tekintélye. Igen jó neve van. Azon kívül voltak ott a hajótörésnél odavalósi emberek is. Úgyhogy azt kell mondanom, a legméltóbb pályázónak van ezúttal a legtöbb esélye.
Többet aztán nem beszéltünk erről, se a puszta ház jövendő sorsáról nem szólt gyámapám egy szót sem. Ettől fogva minden nap meglátogattam az én drága Édömet a sötét, barátságtalan odóban, ahol laktak.
Eszter, egyetlenem, én úgy szeretnék jó feleség lenni. Mikor hozzámentem Richardhoz, nagyon jól tudtam, hogy miféle sors vár rá. Boldog életem volt én nekem veletek. Soha semmi baj, nyugtalanság nem bántott. Szeretettel viseltétek a gondomat. Azt azonban nagyon jól tudtam, hogy Richardot milyen veszedelem fenyegeti. Azt akarom, hogy ne lásson szomorúságot az arcomon, amikor hazajön. Azt akarom, hogy olyannak lásson, ha rám néz, amilyennek szeret. És ez tartja bennem a lelket. És még valami. Várok valamire. Lehet, hogy nem sokára egy nagy segítségem érkezik. Ha aztán rám néz majd Richard, lehet, hogy olyas valakit szoríthatok a mellemre, aki meggyőzőbb szónok lesz én nálam, akinek nagyobb hatalma lesz az enyémnél, hogy megmutassa neki a helyes utat, és visszahódítsa őt magunknak.
És ha annak az apróságnak sem fog sikerülni, Eszter, én akkor is tovább várok. Bizalommal nézek a jövőbe. Ezek a remények tartják bennem a lelket, és tudom, hogy ezután is tartani fogják. Ám bár sokszor még ezek is elhagynak, és rettegés fog el valamitől.
Mitől, drágám?
Attól, hogy nem éri meg a gyermeke születését.
Nem múlt el egyetlen nap sem, hogy el ne mentem volna hozzájuk. Eleinte néha, kétszer vagy háromszor ott találtam Mr. Skimpolt is. Tunyán zongorázgatott, és felajzott élénkséggel fecsegett, ahogy szokta. Én azonban, amellett, hogy erős volt a gyanúm, a látogatásai nem szaporítják Richard pénzét, még azt is éreztem, hogy az ő gondtalan vidámsága sehogyan sincs összhangban mindazzal, amit Éva életének mélyebb folyásáról tudtam. Ennél fogva, hosszú töprengés után elhatároztam, hogy felkeresem Mr. Skimpolt, és megpróbálom tapintatosan értésére adni a nézeteimet.
Miben állhatok a rendelkezésére, kisasszony?
Beszélni szeretnék önnel, ha megengedi.
Édes jó Summerson kisasszony, a legnagyobb örömmel. Persze, ha nem valami üzleti ügyről van szó, akkor a legnagyobb örömmel.
Nem üzleti ügyben jöttem természetesen, de nem nagyon kellemes, amit mondani szeretnék.
Hát akkor, édes jó Summerson kisasszony, akkor ne mondja. Ki se eressze a száján. Miért mondana el olyasmit, ami nem kellemes? Én sosem mondok ilyet. És maga minden tekintetben sokkal kellemesebb lény, mint én. Maga tökéletesen kellemes, én tökéletlenül vagyok kellemes, és ha én soha ki sem ereztek a számon kellemetlen dolgokat, mennyivel kevésbé szabad ezt magának? Hát szóval ezt elintéztük, és beszéljünk valami másról.
Én mégis szeretném elmondani azt a dolgot.
Szerintem nagy hiba lenne, ha fel tudnám tenni Summerson kisasszonyról, hogy képes hibákat elkövetni, de nem tudom.
Mr. Skimpole, olyan sokszor mondta már előttem, hogy mennyire járatlan az élet köznapi ügyeiben.
Ami három banki barátunkra gondol? A fontra, a shillingre, és melyik a harmadik, a kisöccsük? A penny? Azt sem tudom, mi fánteremnek.
Úgyhogy talán ezen a címen megbocsátja majd a merészségemet. Azt hiszem, nagyon komolyan tudomásul kell vennie, hogy Richard szegényebb, mint volt.
Jézus Máriám, én is szegényebb vagyok, mint mondják.
És nagyon nehéz helyzetbe került.
Ugyanez az eset velem is, szóról szóra.
És Édőnek mindez sok titkos nyugtalanságot okoz most. És minthogy, azt hiszem, nem lenne olyan nyugtalan, ha nem zavarnák őket látogatásokkal, és minthogy Richard lelkét is örökké ugyanez a gond nyomja, arra gondoltam, hogy bátorkodhatom talán közölni önnel, hogy jobb lenne, ha nem...
Ha nem mennék többet hozzájuk? Hát persze, hogy nem megyek, édes jó Summerson kisasszony, semmi esetre sem. Miért is mennék? Ha elmegyek valahová, azért megyek, hogy jól érezzem magam. Bajokért, bánatokért nem megyek sehová. Ha most felkeresném a mi ifjú barátainkat ebben a beteges, kiegyensúlyozatlan lelkiállapotukban, ezzel bajt okoznék nekik. Kellemetlen dolgok jutnának rólam az eszükbe. Azt gondolnák talán... Ez az ember kölcsönkért tőlünk, és nem tudja visszafizetni, mert természetesen nem tudom. Ez aztán igazán vitán felül áll. A jó indulat is azt követeli tehát, hogy ne menjek a közelükbe, és nem is fogok.
Mr. Skimpole, engedje meg, hogy elmondjam azt az egyet, mielőtt befejezném a látogatásomat, hogy rendkívül nagy csodálkozással hallottam a leghitelesebb forrásból nemrégiben, hogy ön tudta, kivel ment el pusztaházáról az a szegény fiú, és hogy ön pénzt fogadott el akkor. Gyámapám előtt nem említettem ezt a dolgot, mert nem akarok neki fölösleges fájdalmat okozni, de mondhatom, hogy rendkívül nagy csodálkozással kellett hallanom.
Csak nem? Igazán? Csodálkozással, édes jó Summerson kisasszony?
Roppant nagy csodálkozással.
Hiszen tudja, milyen gyerek vagyok. Miért csodálkozik? Tudja, én nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy felelősnek érzem magam. Erre képtelen lennék. A felelősség tudat számomra mindig túl magas volt, vagy túl alacsony. Még azt sem tudom, hogy alatta állok-e, vagy fölötte. De ahogy kiveszem a maga szavaiból, kedves jó Summerson kisasszony, már pedig a maga gyakorlati okossága köztudomású, valahogy úgy képzelem, hogy főként a pénzkérdésen múlik a dolog, igaz?
Igaz.
Ó, hát akkor látja, én ezt sohasem fogom megérteni.
Nem kellett volna visszaélnie a gyámapám bizalmával, és hagynia, hogy megvesztegessék.
Kedves jó Summerson kisasszony, engem nem lehet megvesztegetni?
Még Mr. Bucketnek sem?
Nem, senkinek sem. Én semmiféle értéket nem tulajdonítok a pénznek. Nem érdekel, nem törődöm vele, nem értek hozzá, nem kell nekem a pénz. Nem is őrzöm meg, mindjárt továbbadok rajta. Hogyan lehetne engem megvesztegetni?
Nekem más a véleményem, noha nem vagyok képes érvekkel támogatni.
Ellenkezőleg. Éppen én vagyok az az ember, aki az ilyen esetekben filozófusként tud eljárni. Figyelje meg, jó lesz az esetet, Summerson kisasszony. Befogadnak a házukba egy fiút, és ágyba dugják olyan állapotban, amely ellen súlyos kifogásaim vannak. A fiú már ágyban van, amikor jön egy ember. A fiút keresi. Előszed egy bankót, Skimpole elfogadja a bankót az embertől. Ezek a tények. És miért ne bízna Skimpole egy nyomozóban? Az állam határozottan fel is szólítja, hogy bízzék meg benne. És Skimpole megbízik benne. A többi nem az ő dolga.
Ezekre a fejtegetésekre nem tudtam mit válaszolni. Ennél fogva elbúcsúztam tőle. Teltek a hónapok, az én kis Édön változatlanul beragyogta szépségével a silány odójukat, én meg, amikor csak lehetett, meglátogattam őket. Egy este 8 órára beszélte meg velem a találkozót. Nem tudtam pontosan ott lenni, mert Édenek vartam valamit, és 1-2 percet késtem miatta. Mr. Woodcourt velem jött, mert már besötétedett. Pár lépés után megállított, és mélyen a szemembe nézett. Egy pillanat alatt megértettem, hogy szeret. Egy pillanat alatt megértettem, hogy a himlőhelyes arcom számára most is ugyanaz, ami volt. Egy pillanat alatt megértettem, hogy amit én részvétnek és szánalomnak tartottam, az szerelem volt. Hőséges, tiszta szerelem. Istenem, későn kellett ezt megtudnom. Már késő, már késő. Ez volt az első gondolatom.
Amikor hazaértem, amikor visszaérkeztem, éppen olyan szegényen, mint ahogy útnak indultam, és találkoztam magával, aki akkor kelt fel a beteg ágyából, és már is mások gondját viselte a szívén, tele gyöngétséggel, segítő szándékkal.
Ó, Mr. Woodcourt, könyörgök, ne mondja ezt. Nem érdemlem meg ezt a nagy dicséretet. Nagyon sok önző gondolatom volt én nekem akkor, nagyon sok.
Isten a tanúja egyetlen szerelmem, hogy ez a tiszta igazság. Nem tudja azt maga, hogy hány embernek nyerte meg a szívét, lelkét, hogy milyen szerelmet képes ébreszteni.
Ó, Mr. Woodcourt, nagy dolog az szerelmet ébreszteni. Nagy dolog az szerelmet ébreszteni. Büszke és boldog vagyok ennek hallatára, és látja, hull a könnyem örömömben, de nekem nem szabad a maga szerelmére gondolnom.
Drága Eszter, csak annyit hadd mondjak még, hogy a maga kedves képe, amit a lelkemben magammal vittem külföldre, a hazaérkezésem után mennyei szerelemmé vált bennem. Mindig reméltem, hogy egyszer elmondhatom ezt magának, mihelyt a szerencse első kis sugara rám esik. Mindig féltem tőle, hogy hiába fogom ezt elmondani. Ma este beteljesedtek a reményeim is, a félelmeim is. Egyszerre. Bántja magát, amit beszélek. Nem szólok hát többet.
Kedves jó Mr. Woodcourt, el kell még mondanom valamit magának ma este, mielőtt elválnánk. Nem tudom úgy elmondani, ahogyan szeretném. Sosem fogom tudni úgy elmondani. Azonban végtelenül hálás vagyok, és nem fogom elfelejteni ezt a halálom órájáig.
Ne higgye, kedves, drága Mr. Woodcourt, ne higgye, hogy valaha is elfelejthetem ezt az estét, vagy hogy csak amíg a szívem dobog, egy percre is kialudhat benne annak a boldogsága és büszkesége, hogy maga szeretett engem. Úgy veszem ki az előbbi szavaiból, hogy sikerült, hála Istennek, amit szeretett volna, ugye?
Sikerült. Mr. Jarndyce segítségével megkaptam az állást, és maga, aki ismeri őt jól, el tudja képzelni, mennyire a segítségemre volt.
Az Isten áldja meg őt érte. De mit csinál majd Richard, ha maga elmegy?
Egyelőre még nem kell mennem. Akkor se hagynám el, drága Summerson kisasszony, ha mennem kellene.
Mr. Woodcourt örömmel fogja hallani a saját számból, mielőtt jó éjszakát mondanánk egymásnak, hogy tiszta és derűs jövő vár rám, és én nagyon boldog vagyok, nagyon szerencsésnek érzem magam, és nincsen a világon semmi megbánnivalom vagy kívánnivalom.
Ezt igazán nagy örömmel hallom.
Gyerekkorom óta elhalmozott a jóságával a világ legjobb szívű embere, akihez a ragaszkodás, a hála és szeretet ezer szála köt.
Magam is így érzek. Mr. Jarndyce-ról beszél, tudom.
Tudhatja, hogy milyen kiváló ember, de nagyon kevesen ismerhetik úgy az igazi jellemét, az igazi nagyságát, mint ahogyan én ismerem. Jó éjszakát! Isten vele!
Jó éjszakát! A holnapi találkozásunkig, ugye? A másikat pedig vegyem úgy, hogy örökre búcsút mondunk ennek a témának kettőnk között?
Igen.
Jó éjszakát! Isten vele!
Elment. Megálltam a sötét ablak előtt, és néztem az utcát. Egy perc sem telt el a távozása után, és már is elhagyott minden lelki erőm. Nem láttam az utcát a patakzó könnyeimtől. De nem a bánat és a szomorúság könnyei voltak ezek. Egyetlen szerelmének nevezett, és azt mondta, hogy örök életében így fog érezni irántam, mint ma este. És ettől majd megszakadt a szívem boldogságában.
Nos, Eszter, mi tetszik? Pénz kellene?
Nem, dehogy. Van még nálam elég. Édes jó gyámapám, beszélni szeretnék magával. Valami hibát követtem el?
Hibát, édes kis szívem.
Talán nem voltam olyan, amilyen szerettem volna lenni, amióta megvittem a választ a levelére, gyámapám.
Olyan voltál, amilyennek csak kívánhattam egyetlenem.
Igazán örülök, hogy ezt mondja. Emlékszik, azt kérdezte tőlem, ez itt a puszta házasszonya? És én azt feleltem, igen.
Úgy van.
Azóta csak egyetlen egyszer beszéltünk erről.
És én akkor azt mondtam, hogy a puszta ház hamar kiürül. És így is volt szívem.
Én pedig azt feleltem, de megmarad az asszonya. Édes jó gyámapám, tudom, hogy mennyire átéreztem mindazt, ami történt. De most már eltelt egy csomó idő, és épp ma reggel mondta, hogy én ismét jól vagyok. Úgyhogy talán tőlem várja, hogy újra szóba hozzam a dolgot. A puszta ház asszonya leszek, amikor jónak látja.
Lám, milyen egyformán jár az eszünk. Amikor bejöttél hozzám az előbb, akkor is ezzel foglalkoztam. Hát mikor kapja meg a puszta ház az asszonyát?
Amikor magának tetszik, gyámapám.
A jövő hónapban?
A jövő hónapban, édes jó gyámapám.
Jó, legyen hát a jövő hónapban az a nap, amikor a világ legboldogabb és legiridlésre méltóbb embere válik belőlem. az a nap, amikor a puszta ház megkapja az ő kicsi asszonyát.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 20. részt hallották. Esther Major Melinda, Mr. Jandis Kajtár Robert, Skimpol Kaszás Gergő, valamint Dér Mária és Ódor Kristóf. Fordította Ottling Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.